Sziasztok, ez itt a Beszélnünk kell podcast harmadik évadának első adása. Visszajöttünk, itt vagyunk, nyomjuk. Hello, Noémi.
Szia, Kriszta, sziasztok.
Mert hogy itt vagyunk a VMN stúdiójában, én Détót Kriszta vagyok, mint mindig itt van velem Orvos Tóth Noémi, klinikai szakpszichológus, és szerkesztőnk Filákovics Radojka is itt ül kint az üvegfalon túl. Mindannyian köszöntünk benneteket szeretettel. Egy olyan témáról beszélgetünk ma, amelyet az UNICEF nemzetközi igazgatója Henriette Fore nemrég egy jéghegyhez hasonlított, egy olyan jéghegyhez, amelynek egyrészt csak a csúcsát látjuk, ahogy az lenni szokott a jéghegyekkel, másrészt pedig túl sokáig tettünk úgy, mintha nem létezne, olyan sokáig, hogy most nem kis részben a Covidnak is köszönhetően egyszer csak teljes erővel beleütköztünk. Ez pedig a gyerekeink mentális egészsége, illetve annak súlyos romlása. Erről fogunk ma beszélgetni, arról, hogy egyre több gyerek küzd pszichés problémákkal, súlyos szorongással, depresszióval, hogy a 10-19 évesek között nő az öngyilkosságok száma még azokban a társadalmakban is, ahol egyébként a felnőtt öngyilkosságok már csökkenő tendenciát mutatnak. Magyarul arról, hogy nincsenek jól a gyerekeink, és hát ezért mi felnőttek is felelősek vagyunk, mert szembe kell néznünk azzal, hogy mit teszünk, mit tettünk, mit tesz a világ velük. És hát ezt a helyzetet nem lehet csak a pandémia nyakába varni, de azért az tény, hogy a világjárvány óta meg háromszorozódott azoknak a gyerekeknek a száma, akik pszichés gondok miatt ellátást igényelnek. Már a nemzetközi és magyar szakemberek, szakmai szervezetek, szülők, szóval mindenki kongatja a vészharangot, és hát ez nem véletlen. Mekkora a baj, Noémi?
Nagy, hogyha egy szóval kellene elmondani, hogy mekkora a baj, és ez a baj, ez már régóta nagyon nagy, és egyre nagyobb. A Covid az rátett jó pár lapáttal, de tényleg évtizedek óta jelzik azok, akik az ellátórendszerben vannak, a segítő foglalkozásúak, hogy egyre több gyereknek vannak egyre komolyabb mentális problémái, hiszen egy 2012-es WHO felmérés már azt jelezte, hogy minden harmadik gyerek érintett valamilyen formában, valamilyen mentális betegséggel küzd, és ez nem játék, szóval, hogy miről van itt szó, amikor általában a gyerekek problémáit szoktuk, szívesen bagatelizáljuk. Kicsi, majd kinövi. Nem növi ki. Ez azt látjuk, hogy ezek egyre súlyosbodó problémává válnak, és ha belegondolunk, hogy ezek a gyerekek lesznek majd valamikor a társadalomnak a munkaképes tagjai, hát akkor elszomorodunk, hogy úristen, hogyan fogjuk majd még inkább megterhelni őket a munkavilágában, ha már most is annyira törékenyek, annyira érzékenyek, hogy az iskolai terhelést sem bírják.
Ja, azt mondtam az előbb, hogy meg te is, hogy hát nem a Covid az oka ezeknek, de kétségtelenül feljebb csavarta a szintet. Beszéljünk egy picit mégis arról most, hogy most mi a helyzet, illetve hogy azért mi már majdnem két éve tartó pandémiás helyzet mit okozott, illetve hogy most mivel állunk szemben. Az UNICEF-nek van egy olyan nagy nemzetközi reprezentatív felmérése, amely külön országokra, tehát Magyarországra is specifikál. Ez egy nyári, őszi felmérés, egészen friss. Ez szerint 7-ből 1 serdülő, az egyik legérintettebb korosztály, valamilyen mentális problémával küzd, mentális betegségben szenved. Az öngyilkosságok száma a 10-19 éves korosztályban globálisan a negyedik, és ebben az öngyilkosság globálisan a negyedik. Az EU-ban, az Európai Unióban, illetve az Egyesült Államokban pedig a második leggyakoribb halálozási ok a kamaszok között. A szavam is elakadt, tényleg annyira sokkoló ez, és annyira rossz tesz hallani, ráadásul egy tinédzser gyerek szülőjeként. A serdülők mentális problémáinak 40%-a szorongásra és depresszióra vezethető vissza, és hát egyre fiatalabbak kerülnek kórházba, akár öngyilkossággal, öngyilkossági kísérlettel is. A New York Times-ban nemrég volt egy cikk, amely 8 éves, mint a legfiatalabb 8 éves gyerek öngyilkosságáról számolt be. De mi történt a Covid alatt a gyerekeken?
Ne is távolítsunk, hogy ez valahol Amerikában van egy gyerek, igen, aki 8 évesen öngyilkossági gondolatokat forgat a fejében, ez olyan távolinak tűnik, és akkor szeretjük azt gondolni, hogy itt velünk ez nem így van. A mi környezetünkben nincsen olyan gyerek, akinek mondjuk olyan érzései vannak, hogy ő szeretne kiszállni az életből, ez nem igaz, itt élnek közöttünk ezek a gyerekek. Hogy mitől van? gyerekek ugye abszolút lereagálják azt, ahogy a szülők vannak. És nem csak, hogy lereagálják, hanem sokkal inkább élesen és nagyon mélyen élik meg, hiszen azok az elhárító mechanizmusok, amik felnőtt korban már működnek és segítenek abban, hogy egy-egy nehéz élethelyzettel megküzdjünk, az a gyerekek számára még nem adott. Tehát ők tulajdonképpen védtelenek a félelmeikkel, a szorongásaikkal, a negatív gondolataikkal szemben, és védtelenek a szülői szorongással szemben. Tehát, hogy ugye nekik azt is el kell hordozni, amit a szülő él meg, és ehhez hozzáadódik az ő kis védtelenségük. Nagyon érdekes egyébként, amikor így a gyerekkorra visszagondolunk, vagy hogyha így ugye általában a gyerekkort idealizáljuk, hogy ez egy ilyen békés kor. És én, amikor felnőtteket faggatok a gyerekkorukról, egészen megdöbbentő, hogy mennyi nagyon pontos, nagyon részletes óvodáskori élményről számolnak be, hogy ők mit éltek meg 3-4 évesen, milyen szégyent például, amikor olyan feladatot kaptak, amiről tudták, hogy ők nem fogják tudni olyan tökéletesen megcsinálni, mint a többiek. Ezt gondolták ők. Na most milyen feladatról beszélünk? Gyurmázásról, meg rajzolásról, vagy éppen egy vers részletnek az elszavalásáról, és hogy mennyire lebontotta ez őket akkor, hogy milyen rettegést éltek meg, miközben a szülő lehet, hogy semmit nem vett belőle észre. Szóval, hogy nagyon korán már ott van a gyerekekben az az érzés, ami megviseli őket. Ugye ez a szégyen, a nem vagyok elég jó érzése. És a Covid-dal együtt pedig jött ez a kilátástalanság. Ugye amikor kicsi gyerekként a szülőre nézel, akkor azt gondolod, hogy ő erős, és mindenható, és mindentudó, és te mellette biztonságban vagy. És amikor azt látod, hogy apád, anyád fel van bojdulva, fogalma nincs, hogy mit csináljon, feszült, remeg az idegességtől, tanácstalan, nem alszik, nem tudom én, egyik cigarettát szívja a másik után, ne adj Isten, egyik viszkit, sört issza a másik után, akkor nagyon meg tudsz ám rémülni, hiszen az ő védtelensége az életveszélyes fenyegetés jelent a számodra, mint gyerek számára. És az elmúlt időszakban a gyerekek nagyon sokat láttak ebből, hiszen a szülőknek egyszerűen így kihúzta a Covid a lába alól a talajt. Olyan bizonytalanságok kerültek felszínre. Azért a legtöbb emberben eddig is nagyon sok bizonytalanság volt, de most ezzel az új helyzettel ezek nagyon transzparenssé váltak, és ezt a gyerekek érezték.
És van-e különbség, gondolom van, mondjuk a kisebb gyerekek és mondjuk a kamaszok között? Mert hogy ugye itt, ahogy beszéltél a gyerekekről, egy kicsit nekem az volt az érzésem, mint hogyha ez a kisebb, tehát mondjuk 10 év alatti gyerekekre lenne egy elsősorban jellemző, az mondjuk a kamasz ugye már egy félig meddig felnőtt, illetve igyekszik meghúzni a saját határait, és ez alapvetően is egy normatív krízis egy gyerek életében ez az időszak. Szóval itt nagyon sok minden adódott össze nekik.
Igen, hát ez kicsi gyerek és kamasz gyerekre egyaránt érvényes, hogy megviselte őket az elmúlt időszak. Inkább a jelek azok, amik mások lehetnek, a tünetek lehetnek mások. Egy kisgyerek esetében, vagy kisebb gyerek esetében, ugye inkább azt látjuk, hogy a test az, ami beszél. Tehát fája, pocakja, fája, feje, kedvetlen. Tehát minden olyan jelzésre érdemes figyelni, ami mondjuk hirtelen változás. Mondjuk az addig életvidám gyerek, az addig bátran a mászókára mászó gyerek, most inkább nem akar mászni, és már olyan régóta nem akar. Aki addig, nem tudom én, nagyon szeretett valamivel játszani, az most így nem szeretne féliskolába menni, vagy közösségbe menni, nincs kedve, inkább elvonul a szobába, ezek a tipikus jelek. A kamaszok, hogyha szóba állnak velünk, ők inkább már, ők tudják már verbalizálni, hogy mi bajuk van. Úgy sincs ennek az egész életnek semmi értelme, ugye általában ezt szokták megfogalmazni, most meg aztán pláne a világ pusztulásra van ítélve, amúgy is jön a klímaválság, klímakatasztrófa, az amúgy is tönkretette a Földet, ezt nyilván, hogyha még olyanok, akkor mondják is, hogy ezt mit csináltuk, az előző generációk, szóval akár sok düh és indulat is lehet bennük, de ahogy mondtam, ők már ezt a kilátástalanságot elég jól meg tudják fogalmazni. Az ő esetükben már nem csak az öngyilkossági gondolatok, de akár a tervezése, tehát a konkrét tervekig is el tudnak jutni. Ugye azt szoktuk mondani, hogy minél kimunkáltabb egy öngyilkossági gondolat, minél pontosabban tudja már, hogy ő ezt hogy csinálná, annál közelebb van ahhoz, hogy mondjuk megtegye ezt a lépést, hiszen az azt jelenti, hogy már nagyon sokat morfondírozott azon adott esetben az interneten utána nézett, hogy milyen lehetőségei vannak arra, hogy véget vessen az életének. És a másik, amiről feltétlen beszélni kell, az a függőségek, amik már elkezdenek kialakulni kamaszkorban, hiszen ezt a belső állapotot, ezt a szorongást, depressziót, kilátástalanságot, ezt ők is, mint ahogy a felnőttek is, próbálják valahogy csillapítani, kezelni. És nagyon kézenfekvő megoldásnak tűnik erre az alkohol vagy a drogok. Elképesztően könnyen hozzá tudnak férni bármihez ez a gyerekek. Hiába van kiírva, hogy 18 év alatt nem mehetsz be, és nem vehetsz dohányterméket, nem azt vesz mindenféle drogot, amihez pedig egy pillanat alatt, két telefon alatt hozzá tud jutni.
Soha nem fogom elfelejteni azt a Halloween estet, amikor a függőségekről beszélgettünk a színpadon, és valamelyik vendégem, egy addiktológus vagy szakember vendégem mondta, hogy igazából bárhol vagyok a városban, vagy bárhol vagyok gyakorlatilag az országban, 10 perc alatt ki tudom deríteni, hogy ki tud nekem szerezni egy füves cigit. És akkor megkérdeztem az ott ülő 350 fős közönséget, hogy tegye már fel a kezét, aki 10 perc alatt tudna szerezni egy füves cigit, és az emberek 60-70%-a azonnal föltette a kezét, hát én dobtam egy hátast. Igen. Hogy kisebb buborékban sikerült itt az elmúlt 10 évemet tengetni. Szóval ez nagyon ijesztő, ez csak így egy zárójeles megjegyzés, alátámasztva azt, hogy amit mondasz, az a gyakorlatban így van.
Ez fontos, hogy ezt kimondjuk, mert tényleg tudnak szülők úgy buborékban élni, hogy a saját gyerekük is drogfogyasztó. És amikor megkérdezett, hogy de mit tudnak erről, kiderült, hogy semmit nem tudnak róla, fogalmuk nem volt, nem ismerik a jeleket. Ugye aki van egy, a mi generációnknak nem volt olyan közvetlen kapcsolata, vagy nem annyira volt gyakori ez a közvetlen kapcsolat a drogokhoz, és nem is tudjuk, nem látjuk a jeleket. Tudod, nagyon gyakran az van, hogy ott ül a gyerek az asztalnál, és a szülő nem veszi észre, hogy be van tépve.
Uh-huh. Hát meg nem tudunk erről az egész, mondjuk például a fűről, vagy a könnyű drogokról nagyon, de hát a hard drogokról sem, tehát a keményebb drogokról is vajmi keveset tudunk, és valahogy könnyebb nem tudni, tehát könnyebb nem utána menni, könnyebb nem utána nézni, mert ez egy nagyon félelmetes terület.
Hát ez a legfélelmetesebb, hogy úristen, ott van a gyerekem, akit szeretettel neveltem, nyilván szeretném azt gondolni magamról, hogy mindent megadtam neki, mindent megtettem érte, és ez így is van, és akkor most mit csinál, mi történik a gyerekkel. Szóval, hogy ez egy nagyon komoly szembesülést is jelent a szülőnek, adott esetben a saját mulasztásaival, hibáival, vagy mondjuk azzal, hogy lehet, hogy nem is kellett olyan nagyon nagyot mulasztania, de az a társadalom, amit a gyerekeinknek teremtettünk, és akkor ez már egy közösségi problémává válik innentől kezdve, az mennyire védi meg a gyengébbet, és a gyengébbekhez tartoznak, a gyengébbek közé tartoznak a gyerekeink is.
Hát nem beszélve arról, hogy ugyanaz a szülő, aki esetleg kitépi szálasával a haját egy füves cigi ötletének felvetése kapcsán, az mondjuk minden este oda megy a hűtőszekrényhez, és felpattint 3 sört.
Hát hogy ne?
És ezt látja a gyerek 0 éves korától.
Hát pontosan.
Szóval, hogy van egy elég erős kettős mérce a szülőkben, én azt látom, van egy elég erős nem is képmutatás, inkább ez a menekülés, menekülök abba, hogy nem tudok róla, és akkor majd nincs. Miközben minden 15-16 éves gyerek arról számolva, hogy körülnéz, és gyakorlatilag majdnem minden gyerek szív.
Igen, Igen. Ugye ez a személyiség éretlenségére vezethető vissza, hogy miért nem akarok én szembesülni. Azért, mert hogyha éretlen a személyiségem, akkor gyenge a teherbírása. Ha gyenge a teherbírása, akkor inkább ilyen alacsonyabb szintű elhárításokat alkalmazok, letagadom magam előtt a valóságot, mert akkor nem kell vele megküzdeni. Mert a megküzdéshez erő kell. És ott lehet, hogy olyan dolgokkal kell szembesülni és kimondani, amiket mondjuk nagyon régóta nem akarok kimondani, mert kényelmesebb, hogy mondjuk boldogtalan a házasságom, hogy nem beszélek, nem tudom én, 5 éve a testvéremmel, hogy képtelen vagyok, egyszerűen jól érezni magam az életembe, és működő kapcsolatokat teremteni magam körül. Ez nagyon sok embernek gondot jelent az életében. Éppen azért, mert már transzgenerációsan hozza azokat a mintákat, amik nem teszik lehetővé. Tehát a képessége nem alakult ki arra, hogy jól működtesse magát, hogy önazonos életet éljen. És a gyerek az nagyon kemény tükör, és ezekkel a problémákkal ő tulajdonképpen sokszor tükröt mutat nekünk, hogy hello, hát telibe hazudod az én fejemet, akkor én pedig nem fogom tisztelni a te elképzeléseidet, szabályrendszeredet.
Most ez az adás nem a drogokról, meg a különböző szerekről, akkor fogyasztásról, stb. Szó gyerekkorban, de tényleg még egy kérdésre maradjunk itt, aztán megyek tovább tematikailag, de hogy csak hogy próbáljunk egy picit segíteni olyan szempontból a szülőknek, hogy mivel, tehát hogy én azt gondolom, hogy a kőkemény tiltás az nem, tehát hogy az nem, a ne beszéljünk róla, és nem, és kész, nem az az út. De tehát, hogy el kell ismerni azt, hogy van a helyzet, tehát van egy helyzet, de mikor teszek én jót mondjuk egy kamasz gyerek szülőjeként, vagy hogy kezeljem ezt jól? Vagy jól, hát szóval a jó is ugye, relatív.
És akkor most egy mondatban megválaszolom.
És akkor most van egy olyan 30 másodpercet, tessék.
Na, hát hogy miről van szó, ugye, amikor tiltunk, meg okos gondolatokat keresünk, akkor abszolút ilyen az agyunknak a racionális részével kutatjuk a választ, miközben a probléma épp az, hogy nagyon sokat agyaltunk, ahelyett, hogy kapcsolódtunk volna az agyunknak az érzelmi részével. Hát ez a baja a gyereknek, hogy az érzései reflektálatlanul maradnak, hogy a szorongásai válasz nélkül maradnak. Hogy mit lehet tenni? Hát ahhoz a szorongáshoz oda nyúlni, annak a szorongásnak utána menni, ami ott van abban a gyerekben. És ezt hogy lehet tenni? Hát nehezen, mert a gyerek lehet, hogy már annyira elzárja magát, egyébként is elzárja magát egy kamasz, az a feladata, hogy próbáljon minél nagyobb erőkkel leválni a szüleiről, tehát ez pont nem a közeledésnek az időszaka. És akkor itt van egy nagyon fontos szó, amit el kéne kezdeni szerintem megtanulni, visszahozni a szótárunkba, az pedig úgy hangzik, hogy álhatatosság. Szóval, hogy álhatatosan kell a gyerek felé közeledni. Ez nem azt jelenti, hogy rátöröm az ajtót, hanem újra és újra érzelmileg felveszem vele a kapcsolatot.
Mert akkor is, ha elutasít.
Hát, akkor meg aztán pláne
kamaszkorban, hogy az elutasítás igen. Akár még egy ilyen felhívás keringőre,
hogy...
Nem
megsértődöm, igen. Hogy mert az én házamban, aki így beszél, összedheti a sátorfáját, és a többi, hanem azt mondom, hogy jó, most ő elutasít engem, de felül emelkedem az itt és most szituáción, mert egyrészt képzem magam, mint szülő, és tisztában vagyok, ahogy mondod, a fejlődés lélektani kutatási eredményekkel, hogy miről szól a kamaszkor, és hogy a kamaszkorban ez az elutasítás teljesen természetes. Másrészt megerősítem magam annyira a személyiségemben, az én erőmben, hogy a gyerekem elutasításától nem fog összeroppanni, és azt mondani, hogy úristen, akkor most itt mindenek vége, hanem állok, mint egy szikla, és álhatatosan állok, mint egy szikla, és tudom azt, hogy a gyerekemnek szüksége van rám, mert ezen a golyóbison csak én vagyok az, aki neki meg tudja adni azt, amire igazán szüksége van. Pótolhatatlan a szülői odafordulás és odafigyelés. Persze, ebben az életkorban igen, tisztában vagyok vele, kortárs közösség nagyon fontos, példaképek nagyon fontosak, de nincs az a világ, ami a szülői szerepet el tudná venni, és annak a fontosságát el tudná venni. Szóval, hogy egy anyától, apától érkező még ha nem is olyan bántó félmondat, az nagyon-nagyon romboló tud lenni. Az mindig az a legfájdalmasabb.
Ráadásul az az érzése az embernek, hogy igazából azok, tehát hogy nagyon kemény ez a korosztály, tehát keményen tud kommunikálni, hiszen fogja a ceruzát és rajzolja körbe a határait, és ezek a ceruzák néha nagyon tűélesre vannak hegyezve, és pont oda, ott, tehát hogy pont oda vágják bele, ahol talán a leg... Tehát, hogy a szüleiket bántják legjobban, mondjuk, ha az anyához kötődik legjobban egy gyerek, akkor ott érzi magát érzelmi biztonságban, és neki fogja a leginkább oda karcolni azokat a határokat, nem? Tehát néha tényleg az kapja a legdurvábbakat, akivel a legközelebb van elvileg a gyerek. Ez szülőként eszméletlen nehéz megélni.
Hát ezért mondtam, hogy álhatatosnak lenni, és egyfajta én tényleg ilyen rendíthetetlen kősziklának lenni, és tisztában lenni azzal, hogy a düh mögött, az agresszió mögött a legtöbb esetben félelem van, bizonytalanság van, szomorúság van és szorongás van. Na most, hogyha én a felszíni érzelem nyilvánítást célzom meg, arra válaszolok, akkor nem megyünk közelebb a megoldáshoz. Egyébként éppen most a múltkor hallgattam egy előadást a terápiáknak, hogy mitől működik egy pszichoterápia. És hogy pont ettől, hogy nem téveszt meg engem terapeutaként a másiknak a felszínen megmutatkozó érzése. Mert tudom, hogy mi van mögötte, vagy érzem, hogy mi van mögötte, és én ahhoz az érzelemhez fogok kapcsolódni, nem pedig a cirkuszhoz, ami ott az előtérben megjelenik. És ez jó lenne, hogy valahogy egy picit így időutazásba kellene kezdeni minden szülőnek, amikor gyereke lesz, és felidézni azt, hogy neki milyen volt kicsinek lenni, kisiskolásnak, kiskamasznak, nagykamasznak, hogy milyen végtelen magányosnak érzi
ezt
magát.
Ezt akartam mondani, hogy egy magányos. Az első szó, ami eszembe igen. jut. Magány.
Igen. Igen. Lebomlik az addigi személyiség struktúrája szinte. Az agyában olyan átalakulások mennek végbe, hogy azon csodálkozhatunk, hogy egyáltalán működőképesek, hiszen tényleg idegi kapcsolatoknak a milliárdjai épülnek fel és bomlanak le ezekben a nehéz években. Na, hogy a kamaszkor az mégis egy ilyen szenvedéssel teli időszak, amiben a magány az egy nagyon-nagyon hangsúlyos, nagyon-nagyon tényleg egy domináns érzés. És akkor ezt felismerni, hogy magányos. És lehet, hogy nem fogom tudni oldani a magányát, sőt, szinte biztos, hogy nem tudom. De egy picit valahogy enyhítgetni tudok rajta, és lehet, hogy lesznek olyan időpillanatok, amikor ő megérzi azt, hogy még sincs teljesen egyedül, és az már egy pici kapaszkodó tud lenni.
Sokszor elhangzik a szorongás szó, kicsit tisztázzuk azt, hogy mi is az, hogy szorongás, ez nem ugyanaz, mint a félelem, van egy elég fontos distinkció, hogyan alakul ki, mi ez, és alapvetően azért a szorongásnak van egy fontos életfunkciója evolúciós szempontból, de mégis azért hogyan válik ez, mikor kezd ez károssá válni.
Hát minden érzelemnek van egy oka, azért alakult ki az évmilliárdok során, mert valami fajta célt szolgált. Ugye a szorongás és a félelem közötti alapvető különbség az, hogy a félelem az már megtalálta a tárgyát, így lehetne mondani, ott már lehet pontosan tudni, hogy félek a kutyától, félek a dolgozatírástól. De ez mögött is ott van egy szorongás. Tehát a szorongás az egy ilyen lebegő érzés, ami úgy még tárgyhoz nem kötődik, hanem úgy, és nem véletlenül mondjuk ezt a szót, és használjuk ezt a szót, hogy egy ilyen lebegő érzés, mert tényleg olyan, hogy ott van körülötted, ott lebeg, átszövi a mindennapjaidat, a gondolataidat, igazából így lehatárol, lebénít. valóban van egy védelmi funkciója abban az esetben, hogyha tényleg van valami veszélyforrás, akkor ugye jó, hogyha az ember arra érzékenyen tud reagálni. Amikor semmiféle kiváltó ok nincsen, és mondjuk teljesen eluralja a mindennapokat és a személyiség működését, akkor már nem a védelmi funkciót tölti be, hanem akadályozza a harmonikus személyiségfejlődést, a harmonikus, tartalmas, intim kapcsolatoknak a kialakítását, a kreativitást, a teljesítménynek az elérését. És ha már ugye itt a szülőkről is beszélünk, és hogy is alakul ez ki, szóval, hogy a transzgenerációs feldolgozatlan traumáknak hatalmas szerepe van a gyerekeink szorongásának, félelmeinek a kialakulásában. Hiszen azt látjuk, hogy szorongás az már a magzati korban is el tud kezdődni, hogyha az anya olyan feszültségekkel van tele, amikre nem talál megoldást, amiket nem tud legyőzni, amiket nem tud kordában tartani, akkor bizony az ő szorongása, ugye az nem csak egy érzés, hanem annak megvan a biokémiai háttere is. Tehát az érzés az a testnek a biokémiáját megváltoztatja. És akkor az anyának a szervezetében keringő stresszhormonok, azok nem hagyják érintetlenül a fejlődő magzatot. Ez azt jelenti, hogy nem csak ilyen rövid, jaj, most akkor felhúztam magam valamin típusú szorongás, vagy idegesség, feszültség van az agyában, hanem mondjuk egy ilyen viszonylag állandósuló érzés, akkor a gyerek agyi fejlődését is befolyásolja az ő vérében keringő mindenféle stresszhormonoknak a szintje. Tehát máshogy fejlődik, más lesz a struktúrája annak a magzatnak, az agyának, akinek szorong az anyukája. És ugye az anyuka nem is biztos, hogy tudatában van az ő szorongásának, hiszen lehet, hogy az életét mindig úgy érte, hogy ott volt vele ez a szorongás, csak ez nem tudatosult, mert amikor belenősz valamibe, akkor számodra az a világ legtermészetesebb dolga, és nem egyszer van, hogy egy terápiás folyamatnak az előre haladtakor döbben rá az illető, hogy atya úristen, én mindig szorongtam.
Szorongó szülők törvényszerűen szorongó gyerekeket nevelnek?
Hát jó eséllyel, most gondolj bele, hogy már ugye az a biológiájuk is, azt adják tovább, sejtszinten adják tovább a szorongást, illetve olyan környezetet, körülményeket teremtenek, hogy ott van állandóan ez a szorongás, hiszen akkor ők úgy nyúlnak a babához, ja Istenem, most jól fogom, nem jól fogom, nem lázas, rohanjunk az ügyeletre, jaj, akkor nem tudom én, mi lesz a gyerekkel, hogyha óvodába kerül, és a gyerek számára ez lesz a teljesen természetes, és az egész szervezete, az idegrendszer, a sejtjei, a gondolatai, az érzelmei átitadódnak ezzel a szorongással.
Megütött a fülemet, hogy azt mondod, hogy ez lesz számára a természetes. Felnőtt embereket látok, akik szinte újra megteremtik maguknak azokat a stressz helyzeteket, tartós stressz helyzeteket, amelyeket ezek szerint akkor nagy valószínűség szerint a gyerekkorukból, amelynek igényét faramúci módon a gyerekkorukból hoznak, mert ez nekik az ismerős. És ugye azt már ebben a műsorban többször is mondtuk, hogy ami ismerős, az nem biztos, hogy jó nekem, de mégis az ismerőset teremtem újra, és lépek bele újra, és újra ugyanabban a folyóba. Tehát felnőttként akkor ez hathat úgy is, hogy a gyerekkori szorongásomat teremtem újra a saját életemben, a saját környezetemben, mert azt ismerem.
Hát igen, hiszen a gyerekkorban tanulom meg, hogy mondjuk a külvilág, a kint, a másik ember, az mit is jelent. És hogyha ott azt tanulom meg, hogy onnan bántást kapok, onnan támadást kapok, vigyázz, nem szabad senkinek mondani, tudod, mert akkor már elkezdesz félni, és azt mondani, hogy jaj, akkor kicsit halkabban beszélek, vagy ezeket a dolgokat, amit úgy szeretnék megosztani valakivel, azt nem osztom meg, mert nehogy véletlen visszaéljenek az én általam adott információval. És ez tényleg láthatatlan. Nem régiben ültem egy ilyen konferencián, és ült mellettem valaki, és mondta, hogy ő most 55 évesen jött rá arra, hogy ő mennyi mindent azért csinált, a szorongások miatt csinált, amiben gyerekként belenőtt, és hogyha elkezdi megnézni az életét, akkor ez egy kívülről nagyon sikeres, ám de szorongás vezérelt élet volt.
Reprodukálta a gyerekkorát. Igen. Hogyan vezethet ez a helyzet, ez az állandósult szorongás, stressz helyzet, depresszióhoz a gyerekek esetén, hiszen itt az elején ugye már mondtuk, hogy a kutatások is alátámasztják, hogy például az öngyilkossági, a serdülők mentális problémáinak a 40%-a mögött, vagy talán még magasabb arányban ott van a szorongás és a depresszió, tehát ezek összefüggő dolgok. Hogyan jut el odáig egy gyerek, hogy depressziós lesz?
Hát ez ugye a szorongás, az kialakítja azt az elképzelést az egyénről, hogy ő tehetetlen, hogy folyamatos veszélyben van, és ebben el lehet fáradni, és akkor elkezdesz visszahúzódni. Ugye, hogyha a depressziót mondjuk úgy képzeljük el, ezt a motiválatlanságot, levertséget, a világtól való visszahúzódást, mint egy testi betegséget, ugye például eltörik a lábam, akkor mit csinálok? Ki se akarok kelni az ágyból, fekszem, nagyon fáj, nincs kedvem. Tehát ez egy ilyen természetes reakció a fizikai sérülésre. Most a lélek ugyanígy meg tud sérülni, és arra egy ilyen válaszként is felfoghatjuk a depressziót, hogy így védem magam a veszélyes külvilággal szemben, azokkal szemben, az ingerekkel szemben, amikről én azt gondolom, hogy azok nekem árthatnak. És ráadásul, hogyha a szüleim életében mondjuk azt látom, hogy nagyon sok csalódás, nagyon sok olyan gondolat, érzés van, hogy mindegy, teljesen mindegy, nem érdemes küzdeni, akkor kialakul egy ilyen nevezett tanult tehetetlenségi állapot, amiben nagyon fontos ugye a tanult jelző, hogy ezt tényleg erre rátanulunk. Nem nagyon ismerek olyan szakirodalmi anyagot, ami arról szólt volna, hogy egy pici baba megszületik, és már ott van benne a tanult tehetetlenségi állapot. Ő nyúlni fog az izgalmas tárgyak után, ő meg akarja húzni a macska farkát, ő meg akarja rázni a csörgőjét, tehát ő benne még ott van, és így születünk, hogy még ott van bennünk a vágy arra, hogy megismerjük a világot. És ott van bennünk a vágy arra is, hogy alakítsuk a körülöttünk lévő világot. Hiszen amikor egy kicsi gyerek századjára is ledobja mondjuk az etetőszékéből azt a kis falatkát, amit a oda készítünk ilyen neki, akkor ő nem rosszalkodik, hanem egyszerűen elámul azon, hogy ő ilyen fantasztikus varázsló, hogy megfog valamit, elejt, és az van leesik. A
igen.
És akkor ráadásul még anya jön és felveszi, vagy apa jön és felveszi, akkor meg aztán pláne hatalmas ereje van, és ezt így megéli. Na most egy idő után erről le lehet szoktatni bárkit, hogy már ne akarja ledobni, már ne akarjon változást és hatást gyakorolni erre az életre, amikor sokszor mondjuk valakinek, hogy nem elég, és azért az oktatási rendszerben sajnos bizony a gyerekeinknek nagyon sokszor kell azt hallgatniuk, hogy nem vagy elég, fiam, hogy egészen pici gyerekek bekerülnek az iskolába, és már tudom, hogy ezerszer elmondták, és nagyon sokan, hogyha kérdezzük őket, akár akkor tudják, hogy gyereket nem szabad osztályozni, nem szabad megmérni, hanem annak kell örülni, amit tud, és nem azt kihangsúlyozni, amit nem tud. Ennek ellenére naponta ülnek ott nálam a rendelőbe olyan szülők, akik sírva számolnak be arról, hogy a gyerekük megkapta a fekete pontot, a leszidást az osztály előtt. Szóval sok-sok olyan repedés keletkezik a lelkünkön a környezeti hatások miatt, a társas környezetben megélt bántások miatt, aminek aztán egyszer csak lehet az az eredménye, hogy már nem is akarok semmit.
Szülőként ugye nem csak a családban uralkodó atmoszférával, hanem a túlzott elvárásokkal is szorongást lehet okozni bőven. Pláne amikor kölcsönhatásba kerülünk az intézményrendszerrel, amely önmagában is egy ilyen elvárásrendszert tolrá a gyerekre 7 éves korától gyakorlatilag értékelik, és ráadásul mindenki előtt értékelik, mindannyiunknak megvannak a bizonyítványosztás, a félévi bizonyítvány, az évvégi bizonyítványok, a bemondott jegyek mindenki előtt. Tehát, hogy tényleg annyira most, hogy így beszélgetünk erről, meg is megráz, hogy mennyire toxikus ez az egész rendszer. Szóval, hogy de a családi berendezkedésen belül maradva egy kicsit beszélgessünk arról, hogy a túlzott elvárások azok hogy hatnak a gyerekeknek az érzelmi állapotára, illetve ez is egy ugye szakterületed a transzgenerációs téma. Ez is sok család van generációról generációra, mint egyfajta ilyen pozitívum adódik tovább, hogy hát mi itt ebben a családban mindig is mi jól tanultunk, mindig nézd meg a mindenki orvos, vagy mindenki ez, mindenki az. Szóval, hogy rettenetes tereket pakolunk szülőként a gyerekeinkre.
Ja, túlzott elvárások, vagy ezek a fajta nyomások, hogy már pedig neked ezt kell csinálnod, ezeknek az egyik oka az, hogy a szülő már kidolgozta a maga életigazságát. Hogy hát ez tényleg bevált, hiszen tanultam, ezt csináltam, azt csináltam, most teljesen mindegy, ez lehet bármi. Vállalkoztam, és lám, én sikeres lettem. És azt szeretné látni, hogy a gyereke az ő igazságát viszi tovább. És akkor itt megint beleütközünk abba, hogy kibírom-e, hogy az én gyerekem egy másik igazságot dolgoz ki magának, vagy nem abban a ritmusban jut el azokhoz a felismerésekhez, amiket mondjuk én szeretnék neki átadni, ami nekem jó lenne. Mert mondjuk 18 évesen még azt mondja, hogy nagy évbe tesz az egyetemi tanulmányokra, és akkor egyszer csak 25 évesen kezd neki.
Vagy nem.
Vagy az is lehet, hogy nem, és hogy kibírjuk-e? És elmögött persze ott van az, hogy jó, oké, de hát meddig lehet hagyni a gyereket? Nem tudom, hogy meddig lehet hagyni, de hogyha erőszakoskodunk, akkor lehet, hogy lesz egy kiválóan teljesítő gyerekünk, aki mondjuk 40 éves korában lefordul a székről, mert nem tudom, kapott egy olyan szívinfarktust, vagy olyan más betegségekkel küzd, vagy annyira boldogtalan az életébe, hogy bár inkább ne teljesített volna annyira nagyon. De egyébként a teljesítménnyel kapcsolatosan még egy gondolatot, hogyha megengedsz, hogy amikor hiányok vannak az ember életében, érzelmileg például, mert nem kapja meg azt a gyengétséget, odafordulás, szeretetet, akkor mivel az érzelem nincs, akkor elkezd kívül keresni valami pótlékot. És erre például a siker, a vagyonszerzés az nagyon jó ilyen tapasznak, ilyen fájdalomcsillapítónak tűnik.
Ideig, óráig,
és ezt pillanatra. Persze, ez ideig, óráig van, de hogy ez társadalmi szinten, és tényleg generációk óta visszük. Hiszen amikor arra panaszkodunk, hogy úristen, micsoda materialista világban élünk, hát ez valamiért ilyen lett. A felbomló nagy családok, a megtartó erőit, és megint nem arról beszélünk, hogy régen minden jobb volt, ám de sokkal több érzelmi kapcsolódás volt lehetséges egy nagy családban, mint amennyiben most tud merítkezni már egy fejlődő idegrendszerű kicsi gyerek, hiszen a legtöbb esetben anyukájával van otthon. Vagy mondjuk nagyon korán bekerül a bölcsödébe, óvodába, ahol persze, sok mindenki van körülötted, de nem a szoros család. Szóval, hogy mégis ott valami, azt látjuk egyébként, hogy ott azokban a nagy családi közösségekben valami olyan töbletet kapott az agya, a fejlődő agya a gyereknek, ami jól tudta pufferolni. Szóval, hogy ez egy fontos dolog, hogy ezt is lássuk, hogy nem magányosodott el az agy már nagyon korán.
És ha belegondolok, akkor tényleg elképesztő nehéz lehet ma gyereknek lenni. Nehezebb, mint nekünk, vagy pár generációval ezelőtt volt, mert persze mindig tele van a világ nehézségekkel, de ha belegondolsz, akkor alapvető berendezkedések vannak óriási fundamentális változás alatt. A család fogalma, a közösség fogalma, az emberi kapcsolatok megélésének platformjai, az élet célja, a klíma, ami eddig alapvetés volt, hogy itt a mérsékelt övben, hogy van nyár, tavasz, ősz, tél, nem feltétlenül ebben a sorrendben. Most, hogy így elmondtam, rájöttem, hogy nem ez volt az alapvetés, hanem az volt az alapvetés, hogy tavasz, nyár, ősz, tél. De hogy már ez sem biztos. És akkor jön egy ilyen COVID, és akkor már aztán tényleg semmi nem biztos.
Igen.
Az iskola sem, a család sem, a munka sem, semmi sem biztos. És ebben a környezetben kialakítani magad, mint embert, és körberajzolni magad, és azt mondani, hogy ez vagyok én, és ez az életcélom, hát majdnem, hogy lehetetlen vállalkozásnak tűnik.
Hát nagyon megterheli az embernek az alkalmazkodó, megküzdő képességét, ez kétségtelen. Mert ahogy mondod, nem arról beszélünk, hogy régen jobb volt az élet.
Más volt,
de kiszámítható volt. Igen. És ez a szó, ez nagyon fontos, hogy kiszámítható volt, tervezhető volt, lehet, hogy azok nem voltak nagy tervek, lehet, hogy azok nem voltak jó tervek, de mégis tudtál előre látni akár két évtizedre is. És amikor ez így megszűnik, akkor az nagyon-nagyon megviseli az embernek az idegrendszerét, hiszen soha nem volt ilyen nem voltunk kitéve ilyen drasztikus változásoknak, mint manapság ki vagyunk téve. És én is azt mondom, hogy még én se voltam soha olyan helyzetben, mint amilyenben most vannak a kisgyerekek, vagy a kamaszok. Mert nekem is volt az életemben, nem tudom én, két évtized legalább, amikor úgy lehetett látni, hogy mi zajlik, és a folyamatok azok így egyáltalán követhetők voltak. Most nem követhető semmi.
Nagyon szeretnék arról beszélgetni, hogy oké, ez a helyzet, tehát hogy tök jó, hogy ezt így kimondjuk, ránézünk, analizáljuk, szembenézünk vele, szembenézünk a saját felelősségünkkel. De napról napra, napi szinten működtetni kellene azt a családot, működtetni kellene azokat a kapcsolatokat, valahogy azt a gyereket működtetni kellene legalább addig, amíg saját lábára tud állni. Tehát, hogy most ebből kell főznünk, most ez van. Nekünk a saját működésünket is felül kell vizsgálni, én úgy sejtem, ahhoz, hogy működtetni tudjuk a gyerekeinket például, meg a gyerekeinkhez fűződő viszonyunkat. Szóval, hogy ehhez itt az utolsó 10-15 percben próbáljunk már egy kicsi fogózkodót, vagy segítséget adni, hogy hogyan is álljunk ennek neki. Tehát, hogyha most valaki meghallgatja ezt az adást, és ránéz arra, hogy a gyerekének a megváltozott viselkedése mögött lehet, hogy van valami, amire oda kellene figyelni, oda kellene forduljak, oké. De hogyan kezdjünk hozzá, mi csináljunk, hogy egy picit megkönnyítsük nekik legalább a gyerekeinknek, és ezáltal nekünk is a napról napra való életet?
Az, ahogy a kérdést feltetted, az már annak úgy örülök, mert igazából így kirajzolódik előttem az, hogy ilyen segítő diádokra van szükség. Tehát, hogy olyan páros kapcsolatokra, ahol valaki segít a másiknak. Én szülőként segítek a gyerekemnek. És akkor nekem is kell valaki, aki nekem segít, aki engem megtámogat. Hogyha a párkapcsolatomban ezt meg tudom találni, szuper jó. És akkor erről beszélni kell, hogy édes szíven, most tulajdonképpen itt egy újra kell fogalmazni a kapcsolatunkat, és igazából a szövetségnek a mély értelméhez le kell nyúlni, és azt kell megvalósítani, hogy itt nekünk van egy gyerekünk, és akkor ezt a gyereket a kettőnk szövetségének kell valahogy megtartani. De ahhoz az kell, hogy mi őt meg tudjuk tartani, hogy egymást is megtartjuk. Én nem tudok jobbat kitalálni, mint amit évmilliókkal ezelőtt kitalált a jóisten, az evolúció, hogy a másik ember az, aki segíthet nekünk abban, hogy elviselhető legyen az élet, és abban, hogy a problémákat meg tudjuk oldani. Tehát, hogy le kell ülnünk, és azt mondani, oké, nagyon nagy trutyiban ülünk, mit tudok tenni? Ki az, aki mellém tud állni? Ki az, akit magam mellé tudok állítani? Legyen ez egy barátnő, egy szülő, egy, ahogy mondtam, egy házaspár, egy testvér, és el kell kezdeni építeni a kapcsolatokat. Ez nem megy egyik percről a másikra, hogy felhívom, és akkor éppen nem ér rá, megsértődök, és na tessék, akkor senkire nem számíthatok, hanem itt megint álhatatosan kell csinálni, hogy összehívni a családot, hogy olyan élmények érjék a gyerekeinket, ami jobb féltekés, ami érzelmi, agyi élmény, mert csak azt tud segíteni, nem kell már sokat okoskodni, mert már szét okoskodtuk a fejünket, már listát csináltunk a mindenből, már felsoroltunk, kielemeztünk, már most tessék már érezni, meg az érzelmet érteni, és ne a gondolatokat. Mert hogy ahhoz is csak, hogy ugye az egy nehezebb út, mert arra rá kellene már gyerekként tanulni. De akkor mondom, hogy például a pici gyerek, az egészen piciknek nagyon sok testi kontaktust tessék adni. Rengeteget. Csupaszon fogni, masszírozni, magunkhoz
érinteni
azt a gyereket. Minél többet, minél többet. Nagyon fontos, hogy kialakuljon, hiszen az érintéssel oxitocin szabadul fel, az a kötődésnek a hormonja, ami segíti majd őt abban, hogy például a stresszét majd jól tudja kezelni. Hiszen egy jól kötődő gyerekből ő automatikusan megtanulja az érzelmeit szabályozni. Tehát, hogy ez nagyon fontos. Tudjunk vigaszt adni a gyerekeinknek, ez minden életkorban nagyon fontos, de emellett az is nagyon fontos, hogy tudjunk vidámságot is adni a gyereknek. Szóval, hogy erről ritkán beszélünk, mert mindig a szülőnek a menedék funkciójáról beszélünk, hogy ő tudja a stresszét kezelni a gyereknek, tudja megvigasztalni, tudjon érzékenyen odafordulni a negatív érzelem felé. Nagyon fontos, de ne felejtsük el az érem másik oldalát, hogy vidámságot, felszabadultságot, könnyedséget is kell adni. Hagyjuk, hogy a gyerek, jó, nincs kész a házi feladat, vagy nem tudom én, tehát a hétvége ne arról szóljon, hogy már pedig kipréselem a gyerekből a házi feladatot, amíg még ugye tudok ráhatni, és oda tudom ültetni az asztalhoz, hanem kacagjunk, legyen valami jó az életbe, és engedjük már el azt, hogy de akkor majd hogy fogja megállni a helyét az életben, mert mondom, nem egy olyan embert láttam, aki a teljesítmény terén le a kalappal előtte, vagy inkább ne is vegyük, tehát hogy ezt engedjük el le a kalappal. Tehát, hogy jó teljesített, ám de érzelmileg nagyon-nagyon súlyos terheket cipelt. Szóval, hogy ez nagyon fontos. Aztán a kamaszra meg a nyitottság. És hogy legyenek meg, a gyerek, a kamasz is nagyon figyel, hogy kezdjünk el olyan rítusokat bevezetni, ha eddig nem volt, hogy közös vacsora. Nem jön? Nem baj. Akkor is megteritek, akkor is oda teszem, akkor is ott vagyok, akkor is jelen vagyok, és majd ő, amikor a kis csigaházából kijön, akkor csatlakozik. És közben...
És nem pedig... megsértődni.
És nem megsértődni.
Ezt, nem lehet elég, olyan sokszor el kell mondani.
Nem szabad egy kamaszon megsértődni.
Tényleg.
Azt el kell felejteni. Nem sértődünk meg, nem csinálunk. Önérzeti kérdést a gyerekünkkel kapcsolatosan nem csinálunk szerintem semmiből. Nem önérzeteskedünk. Egyszerűen nem, mert... Én ezt gondolom, hogy nem szabad önérzeteskedni a gyerekkel szemben. Szóval, hogy egymást kell adni egymásnak. Szóval, hogy ennyi. Odafordulást, odafigyelést, egy ölelést, egy kedves üzenetet elküldeni a gyereknek napközben. Igen, annak a kamasznak is, aki nem. Én eszembe jutottál. Jól vagy?
Szeretlek, hiányzok, ilyenek, igen.
Jön a nyálas vagy, jön
nem a válasz, baj, igen, nem persze, baj. Persze, nyugodtan mehetnek az emojik is, és nem baj, ha leboomerez, de egyébként meg már régen túlharadt a mémrendszer a boomerezést, megjegyzem. És mi van, amikor azt érzékeljük, vagy azt jelzi vissza valahol, valamilyen csoda folytán, valamilyen jelzőrendszer bevillan, hogy baj van, hogy depresszió van, hogy adott esetben öngyilkossági gondolatok vannak, vagy önbántási gondolatok vannak. Ez egy nagyon ijesztő pillanat egy szülő életében, amikor azzal kénytelen szembesülni, hogy a gyereke ennyire bajban van, hogy egyáltalán megfordul a fejében az, hogy bántsa magát. Ezen az ijegységen nyilván túl kell lépni, de Mit tudsz mondani ezeknek a szülőknek, akik mondjuk azt gyanítják, hogy komoly a helyzet?
Az ijegységen is túl kell lenni, meg a szégyenen is, hogy ja Isten, meg a bűntudaton, hogy úristen, most
hát a bűntudat az pedig rögtön azonnal jön.
Majd azzal később lehet dolgozni, de hogyha a gyerek jelez ilyeneket, vagy az látszik, hogy fúha, itt nagyon komoly a baj, akkor azonnal segítséget kell kérni. Itt nem tudok jó dolgokat mondani, hogy hol, meg mert nagyon kevés az az ellátóhely, ahova lehet fordulni, és itt tényleg fel kell tenni egy, nem tudom én, egy ilyen, nem tudom, harci díszbe kell öltözködni, és úgy menni addig, amíg meg nem találjuk azt az ellátóhelyet, azt az intézményt, aki hajlandó a gyerekkel foglalkozni, megnézni azt a gyereket, felmérni a bajnak, a problémának a
súlyosságát. Pszichológus, pszichiáter,
igen.
Gyerekpszichiáterből például 100 van az országban, ami engem megdöbbent. Összvisz 100 gyerekpszichiáter van az országban.
Igen.
Mi?
Igen, hát ezt ennyit tudok én is rámondani, hogy mi. Igen.
Iskolapszichológushoz nagyjából a gyerekek 20-25%-ának van egyáltalán esélye bekerülni. 1000 darab iskolapszichológus van, akik közül a legtöbben félállásba, harmadállásba csinálják.
500 gyerek jut egy iskolapszichológusra.
És a számokat hallottuk az elején, hogy hány gyerek van bajban.
Igen.
Szóval oké, tehát a rendszer az kész, off, de hogy ott állok szülőként, és a 14 éves gyerekem öngyilkos akar lenni, vagy legalábbis forog ez a fejében.
Hát azonnal a pszichiátrián jelentkezni, hogyha van gyermekpszichiátria, ambuláns ellátás biztosít, jól emlékszem, 8 intézmény az országban. Kriszta, nagyon szeretnék valami megnyugtatót mondani, hogy akkor én tudom azt a telefonszámot, azt a címet, ahova lehet fordulni, és ott biztos, hogy el fogják látni a gyereket. Fel kell vérteződni, mert ez nem lesz egy egyszerű menet, hogy a gyerek megkapja a megfelelő ellátást. Ez hatalmas gond.
Nyilván az teszi jól, tegyük azt, hogy ne jussunk el idáig, tehát mindazt, amiről beszéltünk itt, az a prevenció.
Persze, de hogy, akkor is, hogyha mindent azt érzel, hogy minden
de akkor is eljöhet
ugye arról nem is beszéltünk, hogy lehet, hogy minden oké otthon. Lehet, hogy nagyon sok időt töltünk a gyerekkel, ám de az iskolai közegben olyan bántások érik a gyereket, a kortárs csoporttól, amit ő nem tud. Ne, egyszerűen, tehát, hogy amikor elkezdenek, tehát, hogyha visszagondolunk, ugye mi szülők, amikor még nem volt a közösségi média, és akkor estünk mondjuk, szerintem mindenkinek volt kiközösítéses élménye. Nem nagyon ismerek olyan felnőtt embert, aki ne emlékezne vissza
volt.
Arra,
igen, nekem is
hogy
volt.
Valaha ne került volna olyan helyzetbe, ahol megbántották az osztálytársai, csak akkor az ugye úgy működött, hogy bántottak az osztályban, hazamentél, és mondjuk szerettek. Az utcában lévő gyerekekkel, meg jót biciklisztél. Tehát, hogy volt egy ellenpólusa ennek az egésznek. Most nincsen. Elmész az iskolába, ott bántanak, vagy online van az oktatás, és akkor ott folyamatosan tudják egymást bántani a gyerekek. Én emlékszem, amikor a szülőként évekkel ezelőtt még jeleztem, hogy a gyerekek megcsinálják a saját kis csoportjukat, ahol aztán egészen elképesztően embertelen módon szekálják egymást.
És azzal is bántják egymást, hogy kibe veszegetik egymást a csoportból, kidoblak, visszaveszlek. Tehát, hogy nagyon kemény dolgon, és azért is nem hoztam be egyébként a bullyingot, bár föl volt ide nekem írva, mert én azt szeretném, hogyha egy külön adást szentelnék
legyen,
ennek.
És ezt csak azért szerettem volna, hogy a szülő, aki például azt mondja, de hát én mindent megadok, és mégis baj van, hogy ez is egy nagyon komoly problémát jelent, és egy veszélyforrás jelent a gyerekeink életére. Úgyhogy de tényleg ne azzal foglalkozzunk, amikor baj van, hogy mi mit rontottunk el, hanem akkor azonnal tűzoltás, és menni, amíg nem találunk segítséget.
Addig is, ameddig, hát nem tudom mikor és hogyan, de javuló tendencia van talán mondjuk a pszichológus képzésben, meg hogy egyre többen jelentkeznek, és egyre több helyen lehet ezt tanulni, tehát idővel nyilván valaminek történnie kell, fel kell ismernie a más nem a, az államnak, hogy ide kell tolni a pénzt, mert különben nagyon nagy baj lesz, mert a gyerekkorban kezeletlenül maradt szorongás és depresszióból lesznek a súlyosan beteg mentális problémákkal küzdő felnőttek. Pontosan. És ez nemzetgazdasági érdek, ha úgy tetszik, meg össztársadalmi érdek, hogy a gyerekkorban tegyünk. Hát ha más nem, akkor fordítsák le 3 forintra, és akkor annak valamekkora részét csorgassák bele a rendszerbe, könyörgöm. Addig is vannak segélyvonalak, vannak anonim és nem anonim csetszobák, ahol gyerekként, szülőként, bármilyen érintettként ahová fordulni lehet. Például a Kékvonal Alapítványi, amit itt mindig el szoktunk mondani, a 116-111-es számon a nap 24 órájában lehet hívni őket, segítségre szoruló gyerekeknek, fiataloknak. Van a kék-vonal.hu oldalon csetszoba, ahol lehet beszélni, de van a Hintalovon Alapítványnak anonim kortárssegítő is, anonim chat szolgáltatása. Nagyon sok alapítvány foglalkozik ezzel, nagyon sok, szóval nem olyan sok, de jó néhány alapítvány. Keressétek meg őket, találjátok meg őket, és tényleg vértezzétek föl magatokat, hogy a gyerekek ne érezzék magukat ennyire egyedül, és ti sem kell, hogy egyedül érezzétek magatokat. Nagyon-nagyon megpróbálok egy picit talán valami pozitívumot találni ebben az egészben, így a végére. Talán az, hogy tényleg, ha van valami jó ebben a sok-sok rosszban, az az, hogy ez a mostani helyzet, ezek a kutatások, hogy erre ekkora figyelem kezd irányulni erre az egész történetre, a gyerekek mentális egészségének problémáira, az talán az, hogy végre talán a stigma lekerül erről a témáról.
Igen.
Mert már önmagában felnőttként is nagyon nehezen beszélünk arról, hiszen ez is hozta létre ezt az egész podcast sorozatot arról, hogy lelki egészség, hogy mentális problémák, hogyan beszél, hogy egyáltalán nevén nevezzük, szavakat találjunk, stb. Na aztán, hogyha a gyerekekről van szó, a gyerekeinkről van szó, akkor meg aztán teljes tabusítás. Szóval, hogy legalább talán ez jó ebben.
Igen. Ugye, a fájdalmas az, hogy akkora bajnak kell lenni, hogy végre már lássuk, hogy hát az embernek bizony van neki olyan, ahogy lelke, és azt tudám nagyon fájni.
És a gyerek akkor is.
És a gyerek akkor is, és arra igenis oda kell figyelni.
Na figyeljünk oda egymásra, és a gyerekeinkre meg különösen. Köszönöm szépen a figyelmet, Noémi.
Köszönöm, köszönjük.
Vagyis, hogy nem, neked a gondolataidat köszönöm, nektek a figyelmet, szerkesztőnknek, Filákovics Radojkának pedig a háttérmunkát és a segítséget. Jövünk a jövő héten is. Ez a Beszélnünk kell podcast. Találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!